Györgyi vagyok. Fél százalékkal nőtt a GDP április és június között, másfél év után először nőtt éves alapon a bruttó hazai termék. Újabb béremelés az egészségügyben, még idén 6 milliárd forinttal nő az egészségügyi alapellátásban dolgozók finanszírozása. Teljes a készültség Bukarestben a magyar-román meccs előtt, 3000-en vigyáznak majd a rendre. Rekordfogás, cégtemetőt leplezett le a NAV, az akcióban több mint 1000-en vettek részt, 23-an vannak őrizetben. Másfél év után először nőtt éves alapon a GDP. A második negyedév előzetes adatai után ezt mutatják a statisztikai hivatal részletes adatai is. Ezek szerint 0,5%-kal nőtt a bruttó hazai termék április és június között az előző év azonos időszakához képest. A belső kereslet 8 negyedévig tartó csökkenés után növekedett, és megtört a beruházások 4 éve tartó csökkenése is.
A világ minden pontjáról érkeznek adatok ide, a Hewlett-Packard budapesti számítógépes központjába. Az amerikai infokommunikációs vállalat a 30., amellyel stratégiai együttműködési megállapodást kötött a kormány. Az eseményen a cégvezetője bejelentette, hogy bővítik magyarországi kapacitásaikat, és újabb munkahelyeket teremtenek. A HP Magyarországon 2300 embert foglalkoztat, árbevétele tavaly 114 milliárd forint volt.
Ezzel a stratégiai megállapodással, amit itt a mai napon aláírunk, mindenki nyerni fog. Nyer Magyarország, nyernek a magyar emberek, nyernek a magyar kis és közepes vállalkozások, akik beszállítóként majd újabb lehetőségeket kapnak a bővítések miatt, és nyer természetesen a HP is, és ha nyer a HP, akkor azzal együtt nyerünk mi is.
Az eddigi szerződések nyomán a nagyvállalatok több milliárd forint értékű fejlesztést és csaknem 3700 új munkahely létrehozását jelentették be. Elemzők szerint ezek a megállapodások tartósá tehetik a gazdasági növekedést, amely a második negyed évben másfél év után először nőtt 0,5%-kal éves alapon. A bővülés főként annak köszönhető, hogy a mezőgazdaság és az építőipar is erősödött a tavalyi rossz adatokhoz képest. Emelkedett a kiskereskedelmi forgalom is. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint júliusban 1,2%-kal nőtt 2012. júliusához viszonyítva. Vagyis az emberek többet költenek. A Híradónak nyilatkozó szakértő figyelemre méltónak nevezte, hogy az alapvető élelmiszereken kívül egyre többen vásárolnak mást, például tartós fogyasztási cikkeket.
Valószínűleg részben onnan van pénzük, hogy idén a nettó reálbérek növekednek, tehát az értéke a bérüknek az nő. Ráadásul a kormánynak az intézkedései, mint például a rezsicsökkentés, az is több pénzt hagy az embereknek a zsebében.
Ha nő a fogyasztás, az tovább javíthatja a gazdaság teljesítményét is. Mint ahogy kedvező hatással lehet a magyar GDP-re az is, hogy a német gazdaság is növekedett. Ez azt jelenti, hogy tovább emelkedhet a Németországba irányuló, elsősorban feldolgozóipari export.
Itt van velünk a Híradó gazdasági szakújságírója, Szilágyi Béla. Béla, mennyi az a 0,5%? Első hallásra nem tűnik soknak, de növekvő tendenciáról lehet-e már beszélni, és mi okozza ezt a növekedést?
Üdvözlöm a Híradó nézőit, szervusz! Az adatok azt mutatják, hogy a magyar gazdaság motorja beindult. Már londoni elemzők is azt mondják, hogy a magyar gazdaság folyamatosan visszaáll a fenntartható növekedési pályára. Ha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy a mezőgazdaság a további visszaesés után jelentős növekedést ér. És ez azért fontos, mert
Béla, egyelőre köszönjük, a hanghibáért elnézést kérünk. Az MSZP szerint a Világgazdasági Fórum versenyképességi rangsorából az látszik, hogy már Bulgária is jobban teljesít Magyarországnál, jelentette ki Burány Sándor, a párt országgyűlési képviselője. Az ellenzéki politikus szerint Magyarország 2005 óta szerepel ebben a versenyképességi rangsorban, és a mostani a legrosszabb helyezés. A családi adókedvezmény tervezett kiterjesztéséről azt mondta, hogy annak ötletét az MSZP-től vették a kormánypártok.
Ezt az ötletet részben lenyúlták, sajnálom, hogy csak részben, de az ötletet támogatjuk még akkor is, ha lopott anyag, és tőlünk lopták.
A Fidesz mindenre úgy reagált, hogy ma a családok segítséget kapnak a mindennapi megélhetésükhöz. Ennek is köszönhető, hogy Magyarország fenntartható gazdasági növekedési pályára lépett, és minden okunk megvan rá, hogy bízzunk a további gazdasági növekedésben. A magyar családok számára fontos témák szerepelnek a ma kezdődött háromnapos kihelyezett Fidesz-KDNP frakció ülésen, jelentette ki a Fidesz frakció vezetője Visegrádon. Rogán Antal azt mondta, szó lesz az újabb rezsicsökkentésről, a GYED extra bevezetéséről, valamint a családi adókedvezmény kiterjesztéséről is az alacsony keresetűek számára. Visegrádon van tudósítónk Mészáros László. Laci, lehet-e már tudni, hogy mikor léphet életbe az újabb rezsicsökkentés?
Jó estét kívánok! A Fidesz-KDNP frakciószövetségnek arról kell döntenie itt Visegrádon, hogy egy lépcsőben vezessék-e be az újabb 10%-os rezsicsökkentést, vagy több lépcsőben. Az egy lépcsős verzió esetén azt már a fűtési szezon kezdete előtt teljes egészében, teljes összegben bevezetnék, több lépcsős verzió esetén pedig a rezsicsökkentés egy részét a fűtési szezon kezdete előtt, egy részét pedig a 2014. január 1-től vezetnék be. Rogán Antal arról is beszélt, hogy kiszámolták, hogy a magyar családok mennyit spórolhatnak az újabb rezsicsökkentéssel.
Ha az újabb 10%-os mértékű rezsicsökkentés a villamosenergia, a gáz és a távfő áránál, azt jelenti, hogy 2014. januárjától egy átlag magyar család, egy két keresővel, két gyereket nevelő átlag magyar család, az körülbelül havi 3-3500 forintot spórolhat az újabb rezsicsökkentés eredményeként.
Laci, a frakcióülés kiemelt témái között szerepel a GYED extra bevezetése és a családi adókedvezmények kiterjesztése is. Erről lehet-e már tudni bármi konkrétumot?
Ha ebben a két témában is sikerül dűlőre jutnia a frakcióknak, akkor 2014. január 1-től mintegy 260 ezer magyar család havi 5 és 20 ezer forinti közötti összegből többől gazdálkodhat majd.
Laci, köszönjük! Az MSZP képviselőcsoportja Gárdonyban ülésezik, az ellenzéki párt frakcióvezető helyettese az MTI-nek azt mondta, arra készülnek, hogy a választásokig hátralévő fél évben számon kérik a kormány ígéreteit az országgyűlésben. Tóbiás József közölte, szembesíteni akarják az Orbán kormányt azzal, hogy mit vállalt és ebből mi valósult meg. A szocialisták az évadnyitó frakcióülésen döntenek egyebek mellett arról is, hogy támogatják-e az alapvető jogok biztosának jelölt Székely László megválasztását. Csökkenteni a Jobbik az alapvető élelmiszerek áfáját, ezzel is enyhítve a lakosság mindennapi terhein. Z. Kárpát Dániel, az ellenzéki párt képviselője azt mondta, a rezsicsökkentéssel ellentétben ezzel a lépéssel valóban lehetne könnyíteni a lakosság terhein.
Legalább az alapvető élelmiszerek és alapvető fogyasztási cikkek esetében a létező legalacsonyabb áfakulcsot határozzuk meg, és adott esetben az uniós 5%-os minimum direktívától lefelé eltérve igenis célozzuk meg azt, hogy még alacsonyabb áfakulcsok legyenek foganatosíthatók.
Az Együtt PM Szövetség arra szólítja fel a kormányt, hogy ne magántulajdonú offshore cégek árusítsák a letelepedési államkötvényeket. Juhász Péter, a szövetség társelnöke szerint a kötvényekből befolyó pénzeknek a költségvetést kellene gazdagítani. Koszorús László, az Országgyűlés Gazdasági és Informatikai Bizottságának fideszes alelnöke mindenre úgy reagált, hogy a kiválasztott vállalkozások nem offshore cégek, és feltárták valódi tulajdonosaikat. Ezek a cégek dollármilliókat hoznak be az országba, ellentétben Juhász Péter főnökével, Bajnai Gordonnal, aki családjával együtt hatalmas pénzösszegeket vitt ki Magyarországról Ausztriába. Még idén 6 milliárd forinttal emelik az egészségügyi alapellátásban dolgozók finanszírozását, ezt mondta Szócska Miklós egészségügyért felelős államtitkár ma reggelben. Így többet kapnak majd a házi orvosok, házi gyermekorvosok és a fogorvosok is. Idén összesen csaknem 30 milliárd forintból emelik az egészségügyi dolgozók bérét.
A szívműtét alatt egy teljesen külsőleg fogjuk a vérét keringettetni.
A közelgő szívműtétről egyeztet betegével Papp Csaba. Az altatóorvos 14 éve dolgozik szakorvosként Debrecenben. Tavaly már megemelték a fizetését, most újabb 40 ezer forinttal nő a bére.
Ez egy 117 ezer forintos összeg, ami már meglátszik a családi büdzsébe is.
Szeptembertől 8 hónapra visszamenőleg összesen 95 ezeren kapnak magasabb bért az egészségügyben. A legtöbbet a kórházi gyógyszerészek, havi 44 ezer forintot. A szakorvosok többsége 40 ezer forinttal keres majd többet, és a diplomás szakdolgozók bérét is megemelik, ahogy a rezidensek és más szakdolgozók fizetését is.
Ez egy valós béremelés, aminek megvan a forrása. Tehát
idén csak nem 30 milliárd forintot fordítanak béremelésre, mondta az egészségügyért felelős államtitkár az M1 Ma reggel című műsorában. Szócska Miklós hozzátette, a forrást a népegészségügyi termékadó és az alkohol, valamint a dohánytermékek jövedéki adójának emelése biztosítja. Az államtitkár azt is bejelentette, még idén az alapellátásban dolgozók is több pénzt kapnak.
Egy 6 milliárdnál nagyobb összeg jelenleg még félre van téve az alapellátás finanszírozásának az emelésére, tehát védőnő, házi orvos, házi gyermekorvos, területi ellátási kötelezettséggel bíró fogorvos, ők még most következnek.
Látja, ilyen gyorsan változik.
A házi orvosok többsége béremelésre költeni a praxisba beérkező töbletet.
Úgy gondolom, hogy elsősorban mégiscsak a bérfejlesztésre kellene.
Türelemmel vártunk erre.
Az alapellátó orvosok országos szövetségének elnöke örül a tárca döntésének, de szerinte a praxisokban dolgozók még mindig hátrányban vannak a kórházi alkalmazottakkal szemben.
A múlt évi forrás, illetve az ez évi forrás együttese is összességében nagyon kis mértékű szerény béremelésre ad lehetőséget mind a házi orvos, házi gyermekorvos, fogorvos, mind az asszisztencia nővérek számára.
A tárca a védőnök béremeléséről külön jogszabályt is alkotott, hogy ők mindenképp hozzájussanak a plusz juttatáshoz.
Kormos Katalin MSZP szóvivő egy bukás előtt álló kormány utolsó ígérgetésének nevezte az alapellátásban dolgozók finanszírozására fordítható összeg 6 milliárd forintos emelését. Szerinte a kormány a pedagógusoknak tett ígéretét sem tartotta be, a vállalatnál kisebb mértékben emelte a bérüket. A Fidesz erre úgy reagált, hazug ígéreteket egyedül a szocialisták tettek az egészségügyi dolgozóknak. Míg a Gyurcsány-Bajnai kormány teljes létbizonytalanságba taszította és elüldözte az országból az ápolókat és az orvosokat, a Fidesz kormány sorra teljesíti az egészségügyi dolgozóknak tett vállalásait, és nem csak beszél a béremelésről, hanem meg is csinálja azt. És visszakapcsolunk Szilágyi Bélához, reméljük hangja is lesz. Béla, tehát ahogy a híradó elején elmondtam, 0,5%-kal nőtt éves alapon most a GDP. Mit jelent ez pontosan, mennyi ez a 0,5%?
Az adatok azt mutatják, hogy a magyar gazdaság motorja beindult. Már londoni elemzők szerint is a magyar gazdaság folyamatosan visszaáll a fenntartható növekedési pályára. Ha megnézzük a második negyedéves adatokat, akkor azt látjuk, hogy a mezőgazdaság teljesítménye a tavalyi visszaesés után jelentősen növekedett. Az építőipar teljesítménye is javult, és ez azért fontos, mert 2007 óta az ágazat teljesítménye folyamatosan csökken. Az ipari termelés visszaesése is mérséklődött, és ami az elemzőket különösen meglepte, az a beruházások növekedése, amivel egy időben vagy párhuzamosan a foglalkoztatottság is növekedett, hiszen a Központi Statisztikai Hivatal jelentése szerint május és július között 56 ezerrel dolgoznak többen, mint egy éve. A folyamatosan javuló adatok jó hatással vannak Magyarország a magyar gazdaság megítélésére. A befektetők, elsősorban a külföldi befektetők számára még vonzóbb helyé válhat Magyarország, vagyis még több beruházás, reményeink szerint zöldmezős beruházás valósul. Meg. A Magyar Nemzeti Bank napokban lezárult növekedési hitelprogramja is jótékony hatással lehet, vagy talán mondhatjuk már azt, hogy van a gazdaságra, hiszen a kis és közepes vállalkozások által felvett olcsó hitelek jelentős részét fejlesztésekre fordítják, ezzel új munkahelyeket hozhatnak létre. A pozitív adatok egyébként javítják a lakosság közérzetét is, ami a fogyasztás és ezzel együtt a GDP növekedését segíti.
Béla, köszönjük! A gyerekek, a pedagógusok, a családok és a társadalom egészen mind nyertesei a köznevelési törvénynek, mondta Harrach Péter. A KDNP frakció vezetője arról beszélt, hogy a törvény rendet teremt az iskolák életében, növeli az esélyegyenlőséget, az állami fenntartásba vétellel pedig az elmaradott térségben lévő iskolák is lehetőséget kapnak a színvonal emelésére.
A tudásuk is egységes, átfogó és korszerű tudás lesz, és ez a nemzeti alaptantervnek köszönhető. A nevelésükben is változás történik, a jó és a rossz megkülönböztetése a erkölcstan és ittan oktatás bevezetésének az eredménye lehet.
Az MSZP elnöksége nem tudja elfogadni Gyurcsány Ferenc javaslatainak több pontját. Ezt írták a szocialisták a volt miniszterelnök két napja tett 9 pontos ajánlatára. Az MSZP ma úgy értékelte, 3 javaslatot is tett Gyurcsány Ferenc, amelyhez fel kellene nyitni a Bajnai Gordonékkal kötött megállapodásukat, ezt azonban nem teszik meg. Gyurcsány Ferenc mindenre úgy reagált, ő ilyet nem is kért. Ugyanakkor úgy értékeli, egy lépéssel közelebb kerültek egymáshoz a szocialistákkal.
Akarjuk már becsapni magunkat, meg a választókat, és ünnepeltessük meg magunkat.
Így értékelte pénteken Gyurcsány Ferenc az MSZP és az Együtt PM múlt csütörtöki megállapodását. Azt mondta, Mesterházi Attila és Bajnai Gordon megállapodása alig több a semminél. Átejtik önmagukat és a választókat.
Gyerekek, hogy ez milyen jó? Hát egy csodát jó. Ez egy picivel jobb, mint a semmi.
Gyurcsány Ferenc többször hangsúlyozta, átfogó ellenzéki együttműködést szeretne, amelynek szerint része kell, hogy legyen pártja a demokratikus koalíció is. Hétfőn Gyurcsány Ferenc el is ment tárgyalni Mesterházi Attilához.
Az MSZP E14 megállapodáshoz kívánunk csatlakozni.
A tárgyalás után azt mondta, tudomásul veszik az MSZP és az Együtt PM megállapodását, de azért vannak javaslataik.
Hagyjuk nyitva az ajtót egészen a választásokig, hogy talán vissza lehet térni az ilyenfajta teljes összefogást előállító átfogó megállapodáshoz.
Az MSZP elnöksége szerdán tárgyalt Gyurcsány Ferenc javaslatairól. Nyilatkozni nem akartak, csak közleményben reagáltak Gyurcsány Ferenc 9 pontjára. Azt írták, Gyurcsány Ferenc javaslatainak több pontját elvi okok miatt nem tudja elfogadni az elnökség. A szocialisták szerint 3 olyan pontot is javasolt Gyurcsány Ferenc, amelyhez fel kellene nyitni az Együtt PM szövetséggel kötött megállapodást. Az MSZP viszont nem kívánja felnyitni a megállapodást Bajnai Gordonékkal. A demokratikus koalíció is közleményben válaszolt. Ők azt írják, a párt nem kívánja, nem kéri, nem javasolja, hogy az MSZP nyissa fel az Együtt PM-mel kötött megállapodást. Szerintük a 9 pont nem is tartalmaz ilyen feltételt. Gyurcsány Ferenc pártja ugyanakkor úgy értékeli, egy lépéssel közelebb került az MSZP és a DK a megállapodáshoz.
Akkor is támogatni fogja Juhász Péter azt, hogy a kábítószerfogyasztókat ne büntessék, ha bekerül a parlamentbe. Ezt mondta az Együtt PM mozgalom társelnöke. Hozzátette, hogy minden olyan ügyet támogatni fog, amelyek mellett eddig kiállt. Például a roma jogvédelem kérdését is. Juhász Péter egyúttal közölte, hogy ez nem az Együtt PM hivatalos álláspontja, mert ez a kérdés eddig nem is került elő. 65 cég 78 pályázata kapta meg idén a 16-szor odaítélt magyar termék nagydíjat. Az elismerés célja, hogy felhívja a figyelmet a kiváló minőségű Magyarországon gyártott és forgalmazott termékekre. A parlamentben tartott díjátadón Kövér László, az országgyűlés elnöke azt mondta, olyan vállalkozások találkoztak ma itt, akikre számíthat minden magyar vásárló, és számíthat a magyar állam is, mert munkájukkal erősítik a piac legfontosabb tényezőjét, a hitelességet. Az uniós tagországok jelentős részében lehet levélben szavazni. Ez derül ki abból a tanulmányból, amelyet most publikált az Alapjogokért Központ. Az elemzés szerint Magyarországon 2014-től alkalmazott a külhoniak választási regisztrációjára és levélben történő szavazására vonatkozó szabályok egyáltalán nem idegenek az uniós gyakorlattól.
A regisztrációs ívet tölti Lívia, aki szerb-magyar kettős állampolgár. Tavasszal ő is szavazni szeretne az országgyűlési választásokon.
Nekünk is az az érdekünk, hogy az anyaország egy erős, egy gazdaságilag fejlődő ország legyen, és ehhez nekünk is talán a szavazatunkat kell adnunk.
A Nemzeti Választási Irodánál dolgozzák fel a külhoniak regisztrációját. Az adatlapok alapján kerülnek be a külhoniak a magyar választói névjegyzékbe. Levélben küldik ki nekik a szavazólapot, amit ugyanide kell majd postán visszaküldeni. Levélben jövőre lehet először szavazni magyar választáson. Sok európai országban már régóta működik ez a módszer. Németországban, ahol éppen folyik a kampány, az ottani választási törvény ezt régóta lehetővé teszi, és a külföldön dolgozó németek élnek is vele. Thomas Weil például Budapesten kapja majd készhez a szavazólapot néhány nap múlva, és levélben küldi vissza Németországba.
Lehet küldenem egy adatot, hogy hova küldjék levelen, tényleg levél szinten ezt a szavazati papírt, és egy pár személyes adatokat, és akkor elküldik. Ennyi. Aha. És most a napokban fog érkezni gyakorlatilag, és akkor én visszaküldöm.
A legtöbb országban ez a kétborítékos rendszer él.
Az Alapjogokért Központ tanulmányban elemezte, hogy az Európai Unió országaiban hogyan szavaznak a külhoniak. Szántó Miklós vezető elemző azt mondja, a tagországok csaknem kétharmadában a magyarhoz hasonló szabályok léteznek.
16 olyan ország van, ahol kifejezetten ezt engedélyezik, és a magyar szabályokhoz hasonlóan úgy történik a szavazás, hogy két borítékot kap az állampolgár, az egyikbe teszi a szavazatát, lezárja a borítékot, a másikba pedig egyféle igazoló formanyomtatványt tesz.
Az elemzésből kiderül az is, mindössze 3 olyan uniós országban, ahol nem szavazhatnak a külföldön élő állampolgárok, mindenhol máshol viszont igen. 16 országban pedig levélben is le lehet adni a voksokat külföldről, például Ausztriában, Szlovákiában vagy Angliában is.
Csak országos listára szavazhatnak majd jövőre azok a magyar állampolgárok, akiknek nincs magyar lakcímük, mert például Erdélyben vagy a Vajdaságban élnek. Ők azok, akik levélben küldhetik el a voksaikat, vagy bevihetik a levelet a külképviseletekre. Mostani becslések szerint 2-3 képviselői helyet jelentenek majd a határon túli szavazatok. A Híradót Hevér Lóránt tudósította.
2800 magyar szurkoló utazik Bukarestbe a sorsdöntő pénteki román-magyar labdarúgó világbajnoki selejtezőre. Csaknem ugyanennyi rendőrt is vezényeltek a stadion környékére, sugárutakat zárnak le, és szigorúan elkülönítik egymástól a két tábort. A mérkőzést élőben közvetíti az M1 pénteken este 3:48-tól, most pedig Bukarestből Székely Edina tudósít.
Teljes a készültség Bukarestben a román-magyar VB selejtező előtt, itt a főváros északi pályaudvarán is, ahova a magyar szurkolók érkeznek pénteken. A stadionban, ahol a mérkőzést rendezik, ma délelőtt végezték az utolsó simításokat. Öntözik és nyírják a füvet a bukaresti stadionban. A gyepszőnyeget éppen a román-magyar VB-selejtező alkalmából cserélték le. Mindegyik székre kis román zászlót raktak, még a magyaroknak fenntartott vendégszektorban is. Azt mondják, ezt kapják ajándékba a szurkolók. A stadionba csak felirat nélküli, nemzeti színű, román és magyar zászlókat lehet bevinni. Egyébként is különlegesek lesznek a biztonsági intézkedések. A stadion mellett egy egész sugárutat lezárnak, ide érkeznek majd a magyar szurkolókat szállító buszok is. Folyamatos lesz a csendőri jelenlét. A meccs előtt is távol tartjuk egymástól a két tábort, és a meccs után is vigyázunk a magyarokra. Csendőrségi felügyelettel visszük őket vissza a vasútállomásra, vagy éppen az autópályáig, mondta a csendőrség vezetője. Az 55 ezres stadionban vélhetően telt ház lesz. A meccsre csaknem 3000 jegyet adtak el a magyar szurkolóknak. Magyarország bukaresti nagykövetsége és konzulátusa is állandó ügyeletet tart, hogy bármikor segítséget nyújthasson a hozzájuk forduló magyaroknak.
Hogyha a pénzüket, vagy útlevelüket, vagy valamilyen iratukat veszítik el, akkor a konzulátushoz forduljanak, ha egyéb problémájuk akad, akkor a nagykövetséghez.
A Magyar Labdarúgó Szövetség elnöksége arra hívta fel a figyelmet, hogy a selejtező mérkőzés egy sportesemény, semmiképp sem háború, és arra kérte a szurkolókat, hogy a sportszerűség legyen a magyar tábor jellemzője, ebben is múljuk fölül ellenfelünket. Az MLS közleménye külön kiemeli, hogy minden olyan megnyilvánulás, akár politikai tartalmú, gyűlöletkeltő, esetleg rasszista, amely megszegi az UEFA és a FIFA szabályait, az súlyosan sértheti a magyar válogatott érdekeit és veszélyeztetheti céljait. A mai kormányülésen Viktor Ponta kormányfő is felhívta a szurkolók figyelmét, hogy adjanak leckét európai viselkedésmódból, és reményét fejezte ki, hogy nem lesznek idegen gyűlölő megnyilvánulások a pénteki meccsen. A Híradót Székely Edina tudósította Bukarestből.
Ismét fellángolt a szerb-horvát ellentét a horvátországi Vukováron, csaknem 20 évvel a délszláv háború után. Tömegtüntetéseket tartottak, és több helyen kalapáccsal verték le a cirilbetűs utcanévtáblákat, amelyeket a szerb kisebbség miatt helyezett ki a városvezetés. Vukováron 1991-ben a szerb csapatok több száz katonát és civilt mészároltak le, és 30 ezer horvát ember deportáltak a környékről.
Feldühödött tömeg kalapácsokkal rohamozta meg a vukovári adóhatóság épületét. A rendőrök sem tudták megakadályozni, hogy leverjék az épület faláról a hivatal cirill betűvel feltüntetett szerb nevét. Vukováron százak vonultak az utcákra, mert nem akarnak cirill betűket látni a városban. A szerb nyelvű feliratokat hétfőn helyezte ki a város vezetése. Az ország alkotmánya szerint ugyanis kötelező a kétnyelvű feliratok és utcatáblák használata ott, ahol a helyi lakosság több mint egyharmada valamely etnikai kisebbséghez tartozik. A tüntetők azt követelik, hogy a hatóságok tegyenek kivételt Vukovárral, ahol az 1991 és 1995 közötti háborúban a jugoszláv néphadsereg légiereje és nehéz tüzérsége a földet tette egyenlővé a horvát várost. Akik az ostrom után nem menekültek el, azok közül sokakat megkínoztak és megöltek a szerb félkatonai alakulatok és zsoldosok, köztük a retteget hadvezér Árkán fegyveresei. Hogy miért ellenzem a szerb feliratokat? Mert öltek, mészároltak, raboltak Szerbia nevében, mondja az egyik tüntető. A horvát elnök elítélte a vukovári eseményeket. Az alkotmányt és a törvényeket be kell tartani. Erőszakkal semmi sem oldható meg, mondta Ivo Josipović. Zorán Milanović horvát miniszterelnök pedig azt kérte a tüntetőktől, fogadják el, hogy a háború csak nem 20 éve véget ért, és mint fogalmazott, Horvátországnak nagylelkűnek, békésnek, jóhiszeműnek és törvénytisztelőnek kell lennie a győzelemben. Az Európai Unió legújabb tagállamában a szerbek számítanak a legnépesebb kisebbségnek, az ország lakosságának 4%-át teszik ki. Szerbia és Horvátország ugyan kölcsönösen bocsánatot kért egymástól a háborúban elkövetett bűnökért, de a két nép viszonya még mindig feszült.
Az orosz elnök először nem zárta ki egy katonai csapás lehetőségét Szíria ellen. Igaz, csak arra az esetre, ha bebizonyosodik, hogy az Assad rezsim vegyi fegyvert vetett be, és erről az ENSZ biztonsági tanácsa is határoz. Amerikában közben elkezdődött a törvényhozás meggyőzése a megtorló akció szükségességéről.
A Moszkva nevű rakéta cirkáló matrózai hangos hurrával üdvözlik a hajó indulását. Az orosz flotta egyik legkorszerűbb hajója 10 nap múlva ér a Földközi-tenger keleti medencéjébe. A hivatalos orosz magyarázat szerint az orosz érdekek védelme lesz a feladata. Az orosz erődemonstrációval egy időben Putyin elnök, aki eddig a szír vezetés leghatározottabb támogatója volt, szokatlan nyilatkozatot tett. Arra a kérdésre, hogy egyetértene egy katonai beavatkozással, ha megbizonyosodna arról, hogy a szír kormánya felelős a vegyi fegyverek használatáért, így felelt. Nem zárom ki ennek a lehetőségét, de a nemzetközi jog szerint csak az ENSZ biztonsági tanácsa adhat felhatalmazást katonai erő alkalmazására, mondta Putyin. Minden egyéb ürügy vagy hivatkozás elfogadhatatlan és kizárólag agresszióként értékelhető. Az Egyesült Államok közben továbbra is arra készül, hogy akár ENSZ felhatalmazást nélkül is katonai csapást mérjen Szíriára, ha Obama elnök ehhez felhatalmazást kap a kongresszustól. Az amerikai védelmi miniszter meghallgatásán meg is indokolta a határozat tervezetet, amely 60 napra korlátozná a katonai akciót, egyszer lehetne csak meghosszabbítani, és megtiltaná a szárazföldi erők bevetését Szíriában. Ha nem cselekszünk, azzal aláássuk Amerika más ügyekben mutatott határozatot. Is. Például azt az eltökéltségünket, hogy ne engedjük Iránt atomfegyverhez jutni. Amerika szavának súlya kell, hogy legyen, mondta az amerikai védelmi miniszter. A kongresszusi döntés legkorábban jövő hétfőn várható. Eközben megérkezett a 6. amerikai hadihajó, a USS San Antonio is a földközi tengerre, amely egyebek mellett 2200 tengerészgyalogost is képes szállítani.
Itthon több milliárd forintos kárt okozott az államnak az a bűnszervezet, amelynek több mint 20 tagját egy Magyarországon eddig példátlan méretű akcióban fogták el. A banda éveken át működtetett úgynevezett cégtemetőt, és több ezer embert alkalmaztak úgy, hogy nem fizettek utánuk adót és járulékot. 2010 óta nyomoztak utánuk, valódi fegyverarzenát, több 10 millió forint készpénzt és 80 autót foglaltak le tőlük.
A konyhaszekrény mögött műanyag ételhordó dobozban kötegszámra tárolták a 20 000-eseket az egyik gyanúsított lakásán. Külföldi bankjegyeket, köztük 500 eurósokat és 100 dollárosokat is találtak a nyomozók. A felvételen látszik, alig fért el a sok pénz az asztalon, amíg az összeset megszámolták. A rendőrök, pénzügyőrök és a terrorelhárítási központ munkatársai 14 megye összesen 320 helyszínén csaptak le egyszerre kedden. Az akcióban több mint 1000-en vettek részt, és 23 embert vettek őrizetbe. Évek óta ez volt az egyik legnagyobb összehangolt elfogás. A bűnszervezet tagjai a gyanú szerint éveken át úgynevezett cégtemetőt működtettek. Ez azt jelenti, hogy fizetésképtelen, jelentős tartozást felhalmozott vállalkozásokat vettek meg, majd tettek a hatóságok számára elérhetetlenné.
Közel 5000 cég merült fel, akiknek az ügyvezetői a láncolat végén általában már mind külföldi állampolgárok voltak. elsősorban ukrán, román és szerb nemzetiségűek, természetesen feltalálni, megtalálni őket már nem lehetett.
Eddig 8 gyanúsított került előzetes letartóztatásba, a többiekről csütörtökön dönt az EGRI járásbíróság.
Ez egy nagyon-nagyon összetett és nagyon bonyolult dolog, tehát igazából semmit nem tudok még az ügyről, mi tegnap voltunk kihallgatáson, amit ugye tegnap fogták el, ma van az előzetese, tehát igazából még sokat nem tudunk az ügyről.
A bűnszervezet másik tevékenysége az illegális munkaerőkölcsönzés volt. Ezzel csak nem 500 milliárd forintos kárt okoztak az államnak.
Ugyanazokon a munkahelyeken ugyanazok dolgoztak továbbra is. Annyi változás következett be, ugye, hogy új idézőjeles munkáltatóhoz kerültek, ahol már az utánuk fizetendő adó és járulék eltűnt.
A bűnszervezet egyik vezetőjének lakásán valóságos fegyverarzenál volt. Ezeket lefoglalták a nyomozók, az érintett csak nem 200 cég bankszámláját pedig zárolták.
A tavaly sikeres szabadtéri évadnyitó után idén is lezárják az Andrássy utat az Operaház előtt. Szeptember 14-én itt tartják a Wagner 200 című eseményt, amelyen látványelemekkel fűszerezik Wagner zenéjét.
Ezt a gerenda gyakorlatot a Wagner maratonon is előadja majd Kertész Olivia. Kótai Mihály profi ökölvívó bajnok és Apáti Bence balettművész most boxolt a kamerák kedvéért. Szeptember 14-én viszont a Wagner divat bemutató modelljei lesznek. Este az Operaház előtt 2000 széket helyeznek ki az Andrássy útra, ahol sport és artista attrakciókkal ötvözik Wagner műveit.
Milyen lenne, hogyha Wagner születési jubilomi évét, a mostanit, egy sajátos Wagner zenékkel, sport bemutatókkal és egyébként az Operaháznál már-már szokásos fantáziaruha bemutatókkal együtt tennék a közönség elé. Így jött létre ez a mostani Wagner 200 performance.
A közmédia gyereksátorral települ ki az Andrássy útra, és a magazinműsorok is beszámolnak majd a Wagner maratonról.
Gyerekfilmeket, illetve a Bolygó Hollandi című gyerekrajzfilmet mutatjuk meg, és miután egy operaházi stratégiai együttműködési megállapodásunk van, ezért az egész napról be fogunk számolni az azt követő napon.
Az Operaház egész napos programmal várja a közönséget a német zeneszerző születésének 200. évfordulóján.
Egy könyv a nemzetek közötti barátságot is megalapozhatja, illetve megerősítheti. Ezt mondta Navracsics Tibor a 26. moszkvai nemzetközi könyvkiállítás megnyitóján, ahol az idei díszvendég Magyarország. Az eseményen csaknem 60 ország több mint 1200 kiállítója vesz részt. Magyarország több mint 1000 kiadvánnyal és számos rendezvénnyel mutatkozik be. Vegyes karral, gyerekkórussal és olyan sztárokkal, mint Kovács Kati és Zorán készül az MR Szimfonikus Zenekar a szeptember 7-ére a közmédia napjára. A Symphonic Live-on a hazai dalok mellett világslágereket dolgoznak fel klasszikus zenekari formában. Több mint 150-en vesznek részt az előkészítő munkában.
Így hangzik a Not Giving In című dal eredeti verziója. És így szól fuvolákkal, hegedükkel az MR szimfonikusok tolmácsolásában.
C-A-ban egymást, tehát egy ütem E, egy ütem C és két ütem A.
A zenekar már gőzerővel próbál a szeptember 7-i Symphonic Live koncertre. Szombaton 30 mai dal csendül fel klasszikus formában.
Ez egy kirándulás, ebből a zenekarból adódóan én szívesen szeretek kirándulni.
Ez lesz a harmadik Symphonic Live koncert. Fellép Zorán és Kovács Kati is. Idén először viszont nem saját számokat adnak elő. Mező Misi például a Republik dalát énekli. Az előadó azt mondja, nem az a célja, hogy hasonlítson az eredetire.
Próbálja az ember, de szerintem minden énekes ezzel így van, hogy egy kicsit saját magát belevinne ebbe a történetbe.
A zenei rendező szerint minden dalt átdolgoztak. Az ismert dallamok csak nem 40 féle hangszeren szólalnak majd meg, és idén nem csak a szimfonikusok állnak színpadra.
Idén még egy vegyes kar és egy gyerekkar is a rendelkezésünkre állt a hangszereléseknél, úgyhogy dúskáltunk a jóban, és szabadjára engedhettük maximálisan a fantáziánkat.
A koncerttel a fiatalokat és az idősebb generációt is megszólítanák.
Őket esetleg egy kicsit be lehessen csalogatni majd a komoly zenei koncertekre is. De természetesen nem csak ez a célja, hanem az, hogy mindenki egy áttekintést kapjon abból a zenei világból, amit most annyira szeretnek a fiatalok.
Ugye már mindenki várja?
Szeptember 7-én a közmédia napján egésznapos programmal készül az MTVA. Ott lesz Süsű, a TV Maci, valamint a közmédia műsorvezetői. A bátrabbak kipróbálhatják magukat a mikrofonok és kamerák előtt, és az adáskészítésbe is beleshetnek. Az estét a Symphonic Live koncert zárja. A programok ingyenesek a Millenárison.
Folytatódik a frekvenciák áthangolása azokon a településeken, ahol a digitális átállás első üteme július 31-én befejeződött. Holnap például Mór és Siófok környékén lesz adásszünet pár órára. Jövő hét elején az áthangolás miatt Zirc, Veszprém, Győr és Bakony-Szentkirály környékén kell néhány órás adásszünetre számítani, ezután pedig majd Pest megyében. A frekvencia cserével szeptember végén végeznek majd Szeged és Békés Csaba körzetében. Azoknak, akiknél ezután nem jönne be az adás, újra be kell állítaniuk a csatornákat. Most pedig jönnek a sporthírek, Nézi Jenő várja már önöket, utána pedig az időjárás jelentés, aztán két sorozat, az Egyszer volt, Hol nem volt és a gyilkosság. Lesz ma este is, 9 óra 55 perckor, Szili Katalin lesz az egyik vendég, én pedig 11 óra 25 perckor várom majd önöket a késő esti híradóban. Viszontlátásra!